Akkor Isten hozott mindenkit ma este. Repülünk tovább a misztikus galaxisban, és egy rengeteg féle dolgot fogunk a mai napon elvileg látni, de hát majd meglátjuk, hogy mennyit, ki, hogy hol ragadunk le bizonyos fontos pontoknál, majd meglátjuk. Egyetlen dolgot emelnék még ki a második fejezetből. Ugye itt egy csomó mindent látunk, hogy szívsebzés, meg a lélek fölébresztése. A legutolsó pontban, a 9. Teréz még egyszer visszatér erre a témára, hogy milyen az a jelenség, az a tapasztalat, amikor Isten bennünket úgy megszólít, amikor úgy egyértelművé teszi számunkra, hogy ő jelen van, és tudjuk, hogy ez bármelyikünkkel megtörténhet. Terézékkel ez nagy érzelmi jelenségek közepette történt meg, velünk egyszerűbben, de ugyanezt történhet meg. Olyan szépen írja, mert váratlan pillanatokban, hangosan imádkozva és a belső dolgokra nem figyelve, hirtelen valami gyönyörűséges fellángolást érez a lélek, mintha olyan hatalmas illat lenne, ilyen szavakat használ, hogy illat, milyen szép, amely minden érzéken át közli magát. Nem azt mondom, hogy illat, hanem csak hasonlatként mondom ezt, rájöttünk, drága Teréz, de azért jó, hogy ezt elmondod. Vagy valami ilyen fajta dolog, csak azért, hogy megértesse vele, ott van a vőlegény. Tehát, hogy Isten azért adja ezt a tapasztalatot, egyetlen dologért, hogy megértsük, hogy ott van, itt van a vőlegény, aki bennünket szeret. Jóleső vágyat kelt, hogy a lélek örüljön neki, és ezáltal készé váljon nagy cselekedeteket tenni, és nagyon dicsérni az Urat. Tehát megint ugye ez a téma, hogy Istennek ez a úgynevezett felébresztése, mármint, hogy nem mi ébresztjük fel őt, hanem ő minket, váratlan pillanatokban megtörténhet velünk. Olyan, mint egy illat, ahogy Teréz mondja. Igen, hogy ez egy hasonlat, de amikor talán van erről tapasztalatunk, hogy Isten magára irányítja a figyelmünket, és olyan egyértelműen tudjuk olyankor, hogy ő itt van, egyébként is ugye a hit által ezt tudjuk, de azt hiszem Isten mindnyájunknak adott vagy ad olyan tapasztalatot, amikor valahogy ezt akár csak pár pillanatig, de hogy konkrétabban megérezhettük. Nem csak megérthettük, hanem meg is érezhettük. Ez egy hétköznapi tapasztalat, csak fel kell rá figyelni. Nünk. És azt írtam még ide magamnak, hogy Teréz ugye ezeket az Isten tapasztalatokat jó, nagy intenzív szimbólumokkal írja le, tehát sokszor beszél villámlásról, meg dörgésről, meg ilyesmiről, de a legtöbbször ilyen gyöngédebb szimbólumokat használ, például itt az, hogy illat, vagy ez a pásztornak a füttye. Ezek nem ilyen átható, óriási jelenségek, hanem ilyen gyöngéd dolgok, és ebből mi következik nekünk? Hogy egy valódi Isten tapasztalat sosem olyan lehengerlő, hogy elvenné a szabadságunkat. Isten soha nem egyértelműsíti magát túlságosan. Ezt talán észrevettük. Tehát, hogy olyan sokan kérdezik, hogy hát Isten, ha van, lehetne egy pöttyet konkrétabb. Picit. Tehát, hogyha ő létezik, ha megvan, akkor néha bekopoghatna a lakásajtón, és hogy szia, ugye nem felejtetted el, hogy vagyok, és akkor úgy az úgy elég. Vagy a felhőre néha kiírhatná az égre, hogy itt vagyok, és ne aggódj, és a többi. És ugye sokszor, akik a hitet keresik, vagy akik kételkednek, egy kicsit ezt szokták föltenni, hogy hát Isten, na azért lehetne azért egy fokkal azért konkrétabb. És ugye ezt tudjuk, hogy ha a hit szemével nézünk a világra, akkor arra jövünk rá, hogy igazából ennél konkrétabb már nem is lehet. Tehát, hogyha a hittel nézzük a természetet, a teremtett világot, nem tudom, az emberi test működését, és egy csomó minden mást, azt mondjuk, hogy hát ez az egész Istenről kiabál. Annyira egyértelmű, hogy ez nélküle ez így nem lenne. De hogyha nem így nézzük, akkor viszont Isten lehetne velünk totálisan a leginkább konkrét, akkor sem kerülnénk vele kapcsolatba. Tehát, hogyha... Ugye? Köszönöm. Tehát, hogyha kiírná a felhőre azt, hogy szia, itt vagyok, ezzel igazából mit csinálna? Tehát a megcáfolhatatlan ilyen közlés által a hitünk lenne veszélyeztetve. Az már ott egy ilyen behódolás lenne az erős hatalomnak, de nem szeretett kapcsolat, ahhoz meg hit kell. És Isten ezért nem fogja magát soha ilyen olyan módon egyértelműsíteni, hogy nekünk ne legyen választási lehetőségünk. Na ez az. Mert ő azt akarja, hogy mi őt szabadon válasszuk. És nem fogja magát egy olyan módon egyértelműsíteni, hogy elveszi a választási lehetőségünket. A falig elmegy. A szabadságunk ajtajáig elmegy, és ott dönget is, de azon túl ő nem fog lépni, mert akkor már igazából megerőszakolna bennünket. Akkor az már nem szeretett kapcsolat lenne. Tehát Isten sosem lesz olyan egyértelmű ebben a teremtett világban, hogy ne lehessen benne kételkedni. Soha nem fog egy olyan lehengerlő, misztikus kegyelmet adni, amelyel kapcsolatban a kétely fel sem merülhet. Persze Teréz mond ilyeneket, hogy a lélek biztos benne, hogy Isten volt az, aki neki ezt a kegyelmet adta, de azért ez nem azt jelenti, hogyha akarnék, azért ne tudnék benne kételkedni. Tehát ezt nagyon jó tudni, amikor nekünk magunknak ilyen gondolataink vannak, vagy bennünket ezzel kapcsolatban kérdeznek meg mások, hogy Isten miért nem lehet egyértelműbb ebben a világban. Azért, mert ő szeretett kapcsolatot akar. És ha szeretett kapcsolatot akar, akkor nem veszi el a szabadságunkat. És nem fogja magát olyan módon lehengerlően kinyilvánítani, hogy igazából ne is legyen választási lehetőségünk. Gondoljunk csak bele. Például Jézus ezért nem jött le a keresztről, mint olyan. Tehát, hogy szállj le a keresztről, és hiszünk neked. Csinálj egy egyértelmű jelet, hogy Isten fia vagy. Hát itt van az alkalom, fő vagy oda szögezve, hát megtehetnéd, hogy leszállsz, meggyógyítod magadon a sebeket, és akkor kész. Igen, és ez volt Jézus egyik legnagyobb kísértése, de tudjuk, hogy azért nem tette meg, mert megint csak nem szeretett kapcsolat alakult volna ki az őt szemlélők és ő közte, hanem behódolás az erősebbnek mutatkozott hatalom mögött. Kiderült, hogy ő az erős ember, ő az, aki a hatalmas, és behódolunk neki, mert hát ő ilyeneket tud. De ez nem szeretett kapcsolat, ez meghunyászkodás, ez alá-fölé rendeltség. Isten partneri, kölcsönös viszonyt akar velünk. És ezért nem szállt le a keresztről. Pontosan ugyanez, mert akkor szinte elvette volna mindenkiben a kételkedés lehetőségét. Hát ezt mindenki végignézte, mindenki látta, ebben már kételkedni nem lehet. Ezért nem tette meg, mert mindig biztosítani akarja nekünk azt, hogy legyen lehetőségünk nemet mondani és kételkedni, mert csak így tudok igent is mondani, és biztos lenni valamiben. Tehát ezek a misztikus kegyelmek, amiket Teréz ír, ezek igen, nagyon sokszor átütő erejűek, de soha nem annyira konkrétak, hogy elvenné a szabadságunkat. Ugye tudjuk, hogy Isten soha nem veszi el a szabadságunkat. Soha, soha, soha. És ugye ez az egész emberi életnek a dicsősége és a tragédiája is. Hogy mindig mondhatok nemet. Mindig. Bármikor, bárhol Jézus csináljon velem akármit, akkor is mondhatok nemet. Isten így teremtett bennünket, csak azért, mert ha megvan a lehetőségünk a nemet mondásra, akkor van lehetőségünk az igent mondásra is. Igent nem tudok mondani akkor, ha nincs lehetőségem nemet mondani. Ez a szabadság. Ez a szabadságnak egyrészt a csodálatos mi volta, másrészt pedig a rendkívül nagy kockázata. Ez az emberi élet. Na, lépjünk tovább a harmadik fejezetbe, mert hogy itt egy következő misztikus jelenséget fogunk látni. Itt pedig Teréz a hallható kegyelmekről fog beszélni, ilyen hallomásokról, ilyen auditív dolgokról, tehát azokról az isteni közlésekről, amelyek ugye így a fülünkön, vagy így a halló érzékszerveinken keresztül jutnak el hozzánk, akár belső vagy külső érzékszerv legyen ez, majd ezt megnézzük, hogy mi ebben a különbség. Teréz így mondja, első pontban, más módja is van Istennek arra, hogy felébreszte a lelket, és noha bizonyos módon nagyobb kegyelemnek tűnik, mint az elmondottak, sokkal veszélyesebb is lehet. Már a harmadik sorban elkezd a veszélyekről beszélni, én is sokat fogok erről beszélni, és ezért elidőznék egy kicsit ennél, vagyis a lélekkel való, sokféle módon történő beszélgetéseknél. Teréz ezt a szót használja, hogy beszélgetések, ha nem tévedek, Az Ernő atya a régi fordításban ilyesmiket használt, hogy szózatok, hogy ilyen lelki szózat, hogy valamit ugye hallunk kívülről. Teréz a beszélgetés szót használja, ez ugyanaz. Tehát, hogy amit a fülünkkel, vagy ilyen belső fülünkkel, vagy a külső füllel valami fajta hallása, szavaknak a meghallása, amit elvileg Isten mond nekünk, de általában meglátjuk, hogy ez nem mindig igaz. Így mondja, egyesek ilyen hangok úgy tűnik kívülről jönnek, mások a lélek legbelsejéből, megint mások a lélek felső részéből, ez már ilyen nagyon misztikus vattacukor, mások annyira kívülről, hogy szinte a fülünkkel halljuk őket, mintha megformált hang lenne. Teréz ebben az egy mondatban kicsit összefoglalja azt, hogy igen, ezek a misztikus hangközlések, ezek valóban lehetnek olyanok, hogy egy fizikai hangot hallok kívülről, lehet olyan, hogy egy belső hangot hallok, sokféle lehet. Mindjárt megnézzük, hogy ez tulajdonképpen miről is szól. Tehát a kegyelem, a jelenség, a csomagolás, micsoda? A beszélgetésnek a kegyelme, amit így hívhatunk egyszerűbb magyar szóval, hogy hallomás, vagy szózat, ha már látomást mondunk, akkor mondjunk hallomást, mert akkor könnyebb megkülönböztetni. Az audio csatornánkon érkező üzenet. Tehát nem a vizuális, tehát itt a lélek nem lát valamit, itt hall valamit. Jöhet kívülről és belülről Teréz megfogalmazásában, megformált hangként, vagy benső gondolatként, de amelyről a lélek tudja, hogy ez nem az ő gondolata, hanem olyan egyértelműen megfogalmazódik benne, hogy ezt valaki más mondja, aki ugye elvileg ugye az Isten lenne, de hát ezt majd mindjárt meglátjuk, hogy mennyire fontos itt a megkülönböztetés. Szerintem már is, mielőtt tovább megyünk, nézzük is meg azt, hogy hogyan tudjuk ezt a mi ugye híres bontásunkat itt megcsinálni, hogyan tudjuk ebben a jelenségben szétválasztani a csomagolást attól a belső tartalomtól, amelyet ugye mindnyájan megkaphatunk. Tehát maga az a tényező, maga az a jelenség, hogy a misztikus szent hall isteni üzeneteket, és most tételezzük fel a legpozitívabbat, tételezzük fel, hogy ez tényleg neki Isten mondta. Most nézzük meg ezt az esetőséget, hogy Isten valóban egy olyan kegyelmet adott ennek a léleknek, hogy valamit neki mondott, kifejezett szavakkal, betűvel leírható, megfogalmazható szavakat vagy mondatokat közölt ennek a bizonyos személynek. Na de ez, amit itt látunk, ez a csomagolás. Ez a jelenség része, mert hogy ugye megéljön ebből, nem kell azt gondolnunk, hogy Isten csak és kizárólag ilyen módon kommunikál velünk. Hát jól is néznénk ki, meg Isten is jókitolna magával, hogyha csak ilyen csatornákon keresztül szólna ő hozzánk. És hogyha azt hiszi valaki, hogy a látnokokhoz, meg a halnokokhoz, meg a szentekhez szól az Isten, hozzám meg nem szól, akkor az nagyon nagy tévedésben van. És ugye itt majd jön majd az egész témánk, mikor azt hiszük, hogy Isten biztos hozzám nem szól, nekem ehhez el kell olvasni egy lelki naplót, ahol Jézuska telebeszélt 2000 oldal, vagy meg kell kérdeznem, mert föl kell hívnom a halnokot, hogy kérdezz meg Jézust, hogy neked mit mond, és azt majd mondd el nekem. Van ilyen. Tehát, hogyha azt hiszük, hogy Isten kizárólag ezen a csatornán kommunikál, és egyébként meg nem, akkor tévedünk. Mert amit itt látunk, az a jelenség része, amely a legritkábban történik meg egyesekkel, a legritkábban kommunikál így Isten egyesekkel. Miért kommunikál Isten néha ilyen konkrétan egyesekkel? Azaz, miért ad egyeseknek ilyen fajta látványos csomagolást? Hogy megtanítson minket arra, hogy ő egyébként hogyan kommunikál velünk, mindnyájunkkal. Tehát a csomagolás az ez a hallomásos világ, a tartalom pedig, most mondjuk így, az Istenre való ráhangolódás, mondom én ezt így. Föl is írom, mert ez olyan szép, hogy ráhangolódunk az Istenre. Hogyha már hangokról beszélünk, akkor hangolódjunk rá, ráhangolódás. Mi ez? Hát. Na most De Szent Pál is mond ilyet, hogy Krisztus gondolatainak a birtokában vagyunk. De mond egy ilyet. Aztán azt is tudjuk, hogy a keresztény ember, hogy azt eldöntendő, hogy mit csináljak egy helyzetben, hogy mi a helyes, akkor nem felütni kell mindjárt a kódexet, hogy most mi a teendő egy helyzetben, hanem rá kell hangolódnom Istenre, és az ővele való kapcsolatban kell valahogy kikutatnom, hogy egy adott helyzetben, ezt az adott szituációt belevonva az Istennel való kapcsolatomba, mi lenne a helyes döntés, mi lenne a helyes cselekedet. Ergo, nekem valahogy tudni kéne, hogy ő mit gondol. Tudni kéne, hogy ő hogyan lát egy helyzetet. Hogy ő mit mond nekem, mit mondhat nekem. Na most, és ez azt hiszük, hogy ez annyira távol lévő dolog tőlünk, hogy Istent nem lehet hallani, neki nem lehet tudni, hogy ő igazából mit gondol, nekem nem szól, az Isten nekem néma, és hozzám nekem még semmit nem mondott. Hát nem. Pontosan arról van szó, és itt vagyunk megint a hétköznapi misztika sűrűjében. Hogy amilyen módon mélyül az Istennel való kapcsolatunk, szeretett kapcsolatunk, olyan mértékben fogjuk szépen lassan, úgymond intuitíve tudni, hogy mit gondol ő. Példa, hát engem most erősítsenek meg olyanok közületek, akik ezt mondjuk már megtapasztalták, de nekem sokan mondták, hogy ilyen van, bármennyire is nekem ilyen tapasztalatom nincs. Például vegyünk egy házaspárt, aki évtizedek óta együtt élnek. És az a házaspár mondjuk olyan módon fortak már össze az együtt töltött évtizedek alatt, olyan módon ismerik egymást, hogy nem is kell majd mondani, hogy most az egyik mit gondol, mert egy szem rándulásából a másik már tudja, hogy mit gondol. Van ilyen?
Van ilyen?
Egyszerre is ugyanazt, így van. Na most annak örülök, amikor engem ebben valóban olyanok megerősítenek, akik ezt meg is tapasztalták, hogy két személy az együtt töltött idő és a kapcsolatuk mélységének a következtében tudják szinte, nem az, hogy tévedhetetlenül, de hogy mit gondol a másik, mivel ismerem őt. És egyre jobban tudom, hogy a másik hogyan áll hozzá egy helyzethez, őt egy, nem tudom, egy külső behatás milyen módon fogja érinteni, mert ez az összeforrás a szeretetben, hogy egyek vagyunk, és együtt eltöltöttünk csomó időt, és ismerjük egymást, hozza azt, hogy lehet a másiknak, nem is kell konkrétan mondani valamit, egyszerűen tudom, hogy ő mit gondol, és mi van a fejébe, természetesen nagyjából, tehát nem azt mondom, hogy 1000%-os biztonsággal, hiszen két ember, amíg él, misztériumok lesznek egymás számára, kimeríthetetlen titkok vagyunk, persze, ez ennek ellenére ott van, de azért vannak itt nagyon-nagyon markáns tapasztalatok, hogy igen, akit nagyon jól ismerek, azzal kapcsolatban azért nagyjából, na, azért fogom tudni, hogy ő hogy áll dolgokhoz és mit gondol. Bármilyennyire furcsa is, Istennel is így megy. Tehát ahogy ezt a kapcsolatot vele mélyítjük, ahogy ezt egyre inkább elsajátítjuk, megismerjük az ő, azt, hogy ő kicsoda. Megismerjük, hogy ő milyen. Hát mert ő is ugye valamilyen. Mert ugye mindenki valamilyen, ő is valaki, ezért ő is valamilyen, egyféle az Isten, nem ezerféle, Isten egy objektív valóságát meg lehet ismerni. Miért? Mert ő mondta el, hogy ő milyen. És ahogy ebben a személyes, közvetlen kapcsolatban vele, egyre jobban megismerem, hogy ő milyen, megismerem az ő gondolatait, az ő vágyait, az ő hozzáállásait az Istennek, ilyen módon, ahogy telik az idő, és gyakorlom a vele való szeretett kapcsolatot, fokozatosan, természetesen nem azt, hogy ez így megy csettintésre, és nem azt mondom, hogy hiba nélkül megy, a hiba tényező, a hiba arány az mindig benne lehet a pakliba, de fokozatosan egyre jobban igenis tudhatom, hogy ő egy bizonyos helyzetben mit mondana nekem. És valószínű, hogy azt is mondja. Tehát, hogy belegondolok, hogy itt van egy szituáció, és akkor nem kezdek el mindjárt kapkodni, hanem belegondolok abba, hogy Jézus ehhez hogyan állna hozzá. Ha ő itt lenne mellettem, már pedig itt van mellettem, mit mondan erről a helyzetről? És ez nem valami csupán valami üres fantázia. Ez a valóságnak a begyakorlása, még akkor is, hogyha mondjuk őt csak kezdetlegesen ismerem, és lehet olyan dolgot fogok gondolni arra, amit ő most mondana vagy tenne, amit ő lehet egyébként nem. Persze, mondom, hogy benne van a hiba lehetőség. De a folyamat, a valóság akkor is ez, hogy egyre jobban ráhangolódok az ő gondolataira, egyre jobban fogom tudni, hogy ő mit gondol, olyan mértékben, hogy a kapcsolatom mennyiben mélyül vele. És hogyha már régi motorosok vagyunk Istennel a kapcsolatban, ha már tényleg lehúztunk együtt mondjuk sok-sok-sok-sok évet, akkor nagyon-nagyon valószínű, hogy igen, menni fog az, hogyha az Istennel való kapcsolatom ugye bensőséges, ha intim, ha csak racionális, meg ilyen törvénybetartó, akkor ne is csodálkozzak, hogy fogalmam nem lesz, hogy ő mit gondolna egy helyzetben. Csak ez a benső ismeret, ez az intim ismeret mondja el nekem, hogy ő mit gondol, és hogy hogyan állna ő egy bizonyos helyzethez. Látjuk? Ez a tartalom, a ráhangolódás. Tehát, megint ugye most megtanultuk, hogy nekünk nem kell auditív, hallható betűket, hangokat, szavakat hallani az Istentől ahhoz, hogy fölújjongjunk, hogy Isten hozzám szólt. Nem, mert ő másképpen is tud hozzánk szólni, sőt, az ő rendes kommunikációja, ez a bizonyos bensőséges kapcsolati kommunikáció. Mint egy párkapcsolatban, mint egy házasságban. Nem is kell beszélni, de tudjuk, hogy mit gondol a másik. Ez az ő kommunikációja, a rendes kommunikáció. A rendkívüli kommunikáció az más. A rendkívüli az, amit Teréz itt leír, de tudjuk az alapszabályt, a rendkívüli, a rendes ért van. Azért tapasztalnak meg egyesek ilyen rendkívüli dolgokat, hogy mi megtanuljuk a rendes utat, hogy Istennel így kommunikálunk a hitben és a szeretetben, és hogy ő lehet naponta nagyon sokszor szól hozzánk, nagyon sokszor sugallhat egy gondolatot, nagyon sokszor ott lehet, és igenis bíztathat bennünket arra, hogy gondoljunk bele, hogy ő mit mondana egy bizonyos helyzetben, és valószínű, hogy azt is mondja, hogyha persze a kapcsolatunk vele mélyülő és intim. Látjuk? Istennel kommunikálunk. Ő nem egy néma, statikus Isten, hanem egy élő személy, aki kommunikál velünk. Csak egy sokkal biztonságosabb és bensőségesebb módon, direkt mondom, hogy biztonságosabb módon, mert Teréz a harmadik sorba ezt mondta, a rendkívüli hallomásos dolgok rendkívül veszélyesek is. Tehát sokkal biztosabb az, amikor Istennel nekem itt bensőleg, hangok nélkül zajlik a kommunikáció. Amint fölütik a fejemben a hangok, akkor az Istennel kapcsolatban lévő ember első feladata az legyen, hogy kételkedik. Ez legyen az első. Pozitív kételkedés. Ez a legelső dolog mindig, amikor rendkívüli jelenségek történnek velem, vagy mással. Ez legyen az első. Egy egészséges kételj. Vizsgáljuk meg, különböztessük meg, Teréz mindjárt fogja írni. Nézzük meg, hogy miről is van szó. Tehát látjuk, ezért mondom én azt, és ezért mondja Szent János első levelében van, ha nem tévedek, hogy ha megkaptátok a Szentlélek kenetét, nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson benneteket. Mond egy ilyet. Mit jelent ez? Nyilván nem azt jelenti, hogy soha nem lesz szükségünk tanítókra, tanításra. Persze, hogy szükségünk van, csak valahogy nem úgy lesz rá szükségünk, hogy én mindent egy külső embertől várok, hogy engem tanítson meg, hanem mindenek előtt az Istennel való kapcsolatomban tanulok, és őt hagyom, hogy tanítson engem, és ő ebbe persze bevonhat aztán egy külső valakit, aki engem még pluszban tanít. Vagy ugye ne az legyen, amit mondtam az előbb, kicsit ilyen karikaturisztikus, van ilyen módon, mindegy, hogy el kell olvasni a lelki naplót, és föl kell lelki napló, Jézuska beszélt 3000 oldal, van a végén függelék. Hát, nem tudom, meg kikeresem azt a szót, hogy sárga csekk, hogy Jézus mit mondott erről, hogy sárga. Megmondta, hogy leányom, fizesd be a sárga csekket, vagy valamit, hogy mondta te, és akkor az alapján élek. mert a látnoknak ezt mondta, vagy a halnoknak ezt mondta, vagy ki tudja, kivel ezt mondta. Erre nekünk szükségünk nincsen. Semmi szükségünk arra, hogy valakinek a kommunikációjából, ami egyébként direkt vagyok kicsit ilyen szarkasztikus, mert ezek a hosszú lelki naplókból nekem, ugye, tehát én ismertek már eléggé, hogy én nagyon szkeptikus vagyok ezekkel kapcsolatban, de hogyha még az Istentől jönnek is, mondom azt, hogy nincs rá szükségünk. A hitünket egy kicsit élezgetheti, főleg kezdetben, mikor az ember, ugye, úgy megtér, úgy elindul, segíthetnek nekünk ezek, de aztán nehogy már, hogy amikor fejlődünk, akkor még mindig ezekre, kicsit ezekre a gyerekcipőkre legyen szükségünk. Én ezt gyerekcipőnek tartom. Tehát a paramisztikus, látomásos világgal való túlzott foglalkozást, még ha az Istentől is jönnek azok, én gyerekcipőnek tartom. Az egy keresztény gyerekcipő. És lehet vele kezdetben foglalkozni, de hogyha egész életemben nekem még mindig az a fontos, hogy Mária mit mondott valahol, még ha ő is mondja, gyerekcipőbe vagyok. Mert lehet, hogy meghallgatok, vagy elolvasok egy kis üzenetet, kezdetben mondom, ez jót tesz, de hogyha én nem megyek bele a vele való, a Jézussal való közvetlen viszonyba, közvetlen kapcsolatba, és nem hallgatom meg, hogy ő mit mond nekem most személyesen, és mindig ugye arra vágyodom, hogy amit másnak mondott, azt valahogy magamra alkalmazzam, akkor mondom, nem vagyok bűnös, csak gyerekcipőben járok. Tehát nem azt mondom, hogy ezzel most bűnt követek el, hogy én ilyennekkel foglalkozom, de azt viszont mondhatom, hogy leragadhatok a lelki életbe. Beszorulhatok egy kezdetleges fejlődési stádiumba. És ugye Isten hívogatna onnan kifelé, a biciklimről már levenné a két fotkereket, ugye, de nem engedem. Én visszaszerelem mindig, mert azzal még mindig jobb, és hát, hogy nem lehet vele elesni. Ugye Keresztő Szent János használ ilyen képeket sokszor, nem a biciklis képet, mert neki még biciklije nem volt, de hasonlókat használ. Na, szóval értjük, tehát ezért mondom azt, hogy nekünk nincsen szükségünk, abszolút nincsen szükségünk arra, hogy valaki Jézust kérdezze meg, hogy ő mit gondol. Nem, de megkérdezheted, hogy mit gondol ő. Te vagy vele, vagy ha nem, akkor legyél vele olyan bensőséges viszonyba, hogy meg mehet kérdezni, hogy most mi van. És ne azt várd, hogy auditíve fog jönni a válasz. Hogyha nekem az Isten nem mond semmit, soha nem mondott semmit. Ezt kik mondják? Azok, akik azt hiszik, hogy Isten válasza az egy hallható betűsor. De nem az, hanem ez egy benső titokzatos tudás, amit nagyon nehéz leírni, ugye megint csak, amikor valakinek erről tapasztalata van, hogy Isten nekem mondott valamit, de nem azért, mert hallottam valamit, hanem mert erről is fogunk majd beszélni, majd egy későbbi alkalommal. Lisieux-i Szent Teréz, megint ugye a hétköznapi misztikus, akinek nem voltak ezek a nagy, neki nem volt hallomása. Ő semmit nem, sose hallott egy bötűt se Jézustól. Milyen volt neki? Megértései voltak. Azt mondja, hogy j'ai compris, megértettem, amit Isten mondott nekem. Összeállt a fejembe a kép. Minden úgy helyére került. Na ez is Isten kommunikációja. Megértettem valamit. Nem arról van szó, hogy külső üzenet jött, hanem hogy Isten velem valamit megértetett. Az összefüggést látom két dolog között. Bennem a mozaik kockák, a puzzle összeállt. Ez is Istennek az egyik rendes kommunikációja. És nem mondhatjuk, hogy nekünk soha az életben nem volt egy ilyen érzésünk, hogy valamit úgy megértettünk, valami úgy összeállt. Igen, ebben miért ne lehetne ott a Szentlélek segítő kegyelme? Hogy ne lehetne ott? Hogy ezt nem csak én raktam össze, hanem ez úgy volt egy ilyen rásegítés. Igen, Isten velem kommunikál. Mert egy élő Isten, és én is élek, és közöttünk élő kapcsolat van, illetve lehet, ha én ezt akarom. Na, szóval ez a jelenség és a tartalom. Nézzük most, Teréz, mire figyelmeztet bennünket ezekkel a dolgokkal kapcsolatban. Mindjárt a második pontban, ő is szkeptikus Tamás, mint én. Néha, sőt gyakran, képzelődés is lehet ez. Különösen olyanoknál, akiknek rendezetlen a képzelete, vagy lelki zavaraik, úgy értem, súlyos lelki zavaraik vannak. Hát ez a lelki zavarok szót a mai pszichológiai nyelvezet is használja. Ugyanezt mondjuk, hogy lelki zavarok, vagy pszichotikus zavarok, vagy személyiség zavarok. Hát igen, Terész ugyanerről beszél, hogy akinek pszichés betegségei vannak, ott ugye még nagyobb a lehetőség arra, hogy amit ő gondol, arra, hogyha egyébként is úgynevezett vallási neurózisban szenved az illető, tehát, hogy amikor a valláson keresztül éli meg az ő benső beteg világát, akkor nagyon könnyen mondhatja egyes gondolataira, hogy Isten nekem ezt mondta. Tehát, hogy terén már is kezdi ezzel, hogy igen, a súlyos lelki zavarokban szenvedő embernél nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy ez a képzelődésnek a gyümölcse. Így mondja tovább. E kétféle embert szerintem nem kell komolyan venni, még ha azt mondják is, hogy látnak, hallanak és felfognak valamit. Azzal sem kell nyugtalanítani őket, hogy a gonosz szellemtől van ez. Jaj, de egészséges. Tehát nem kell csak arra gondolni, hogy Isten mondta, hogy a gonosz. Nem, ez a mi belső pszichés világunk műve sokszor. A mi elménk rendkívüli dolgokat tud produkálni. Tehát szegény beteget, akinek ilyen lelki zavarai vannak, nem kell kínozni azzal, hogy ő neki a gonosz mondott dolgokat, hanem annyit, hogy hát ezek valószínű az ő saját gondolatai. Így írja, úgy kell meghallgatni őket, mint beteg embereket. És a perjelnő vagy a gyóntató, akinek elmondták, válaszolja azt, hogy ne csináljanak ügyet belőle, mert nem ez a lényeges ahhoz, hogy Istennek szolgáljon, és hogy sokakat megtévesztett már ilyen módon a gonosz szellem, még ha netán vele nem is ez történt volna. Ne gyötörjük jobban, mint amit temperamentuma elviselni képes. Mert azt mondják neki, ez lelki zavar, soha nem fejezi be, és megesküszik rá, hogy látja és hallja, mert így tűnik neki. Teréznek ez a pár mondata, ez a mentál higiénés intézetben bármikor ma is elhangozhatott volna. Annyira emberi, annyira érzi, látja, hogy az ember belül hogyan működik. És hát, ugye, ebből ki is emelhetjük, hogy igen, a egyház alapvető tanítása, hogy ezek a fajta auditív jellegű üzeneteknek három fajta forrásuk lehet. Nem nagy újdonság. Isten, a gonosz lélek, illetve mi magunk. Azért a misztikusoknál nekem azért így kicsit megint a sorok között olvasva azért úgy tűnik, hogy a Istentől jön az üzenet elég ritkán, a gonosz lélektől jön elég ritkán, és talán az esetek legnagyobb többségében egy saját magunk által kreált dologról van szó. Tehát nem mondom azt, hogy Isten nem mondhat dolgokat, mondhat, gonosz lélek csinálhat, de azt hiszem, hogy ez a legkevesebb szer történik meg, olyankor, amikor valaki azt állítja, hogy Isten nekem mondott valamit, mert ebből indulunk, hogy valaki jön és azt mondja, hogy az Úr mondá nekem vala, hát mit mondott, ugye? És akkor itt megnézzük, hogy mit mondott, hogy mondta, meg miért mondta. És itt írja Teréz a harmadik pontban, hogy ilyenkor mit kell csinálni. Rendkívül bölcsen azt mondja, mert a gonosz szellem kiszokta használni az ilyen beteg lelkeket, s betegeknek és egészségeseknek egyaránt félniük kell ezektől a dolgoktól, azaz egészségesen kételkedni kell ezekben a hallomásokban, amíg meg nem ítélik, hogy milyen lélekről van szó. Tessék parancsolni, amíg meg nem ítélik, milyen lélekről van szó. A lelkek megkülönböztetése című fejezetnél tartunk. Ugye? Ami egy alaperény. Hogy nem mondom semmire egyből első blikre azt, hogy ez ilyen vagy olyan, hanem megkülönböztetek. Semmit nem veszek nagy kalap alá, nem általánosítok, hanem érett ember módjára a dolgokat megkülönböztetem. És megvizsgálom, és egy konkrét ítéletet mondok fölötte, hogy ez szerintem ez, vagy szerintem az. De hogyha kontroll nélkül beengedünk magunkba dolgokat, és nem is gondolkodunk el azon, hogy ebben számunkra káros dolgok is lehetnek, akkor én ne csodálkozzunk azon, hogy lelki, pszichés életünk tönkre is megy. A lelkek megkülönböztetése. Ez ugye a szenteknél, misztikusoknál megint egy ilyen alaptanítás. Minden lelket vizsgáljunk meg, ezt persze már Szent Pál is mondja nyilván, mindet, semmit ne vegyünk készpénznek. Ezért szeretem ezt prédikálni a Húsvét második vasárnapján, ugye ott a Szent Tamás apostolnak a jeleneténél, hogy igen, Tamás nem a hitetlen volt, hanem az egészségesen szkeptikus. És nekünk követni kéne Tamást ebbe. Tehát nem elítélni, hogy ő bezzeg nem hit. Nem, hanem hogy igen, hogy ő egyszerűen azt mondta, hogy gyerekek, én nem akarom a hitemet arra építeni, hogy más valaki valamit látott vagy hallott. Én nem akarom a saját hitemet egy arra építeni, hogy Péter látta, meg a János apostol látta. De én nem láttam. És teljesen igaza van. Tehát mi se építsük a hitünket arra, hogy valaki másnak volt valami tapasztalata, vagy megértett valamit. Ha ez nem válik szubjektíven a miénké, a sajátunká, akkor a hitünk ugye megint nem ver bennünk gyökeret, és nem fog gyümölcsöket sem hozni. Tehát Tamásnak, apostolnak ez az egészsége, szkepticizmusa, ez igenis követendő. Tehát Tamás nem az, aki mindenben ugye kételkedni akar. Amikor egyértelműen ott van a dolog, akkor igen, akkor elhiszi. Tehát nem azt mondom itt, hogy most mindenbe direkt kételkedjünk, hanem csak azt, hogy legyünk egészségesen szkeptikusak, azaz, ha valamit hallunk, egyszerűen gondoljuk át. És ezt akár a legprózaibb dolgokra is mondhatnám, jön egy hír, jön egy valami. Gondolkodjak el előtte azon, hogy most talán ez igaz, talán vagy nem igaz. Ne engedjek be mindent magamba, megint csak kritika nélkül. Tehát egy egészséges szkepticizmus, azt hiszem, hogy az nekünk segíthet az Isten kapcsolatunkban, meg pláne, hogy nem hiszek el mindent elsőre. Ez egyáltalán nem baj. Tehát ez nekünk követendő, és Teréz is így volt vele, hogy megvizsgálta a dolgot. Sőt, ugye majd fogja nekünk mondani, sokaknak elmesélte, ugye hozzáértő embereknek, hogy olyanoknak, akikről ő föltételezt, hogy hozzáértők, legfeljebb kiderült, hogy nem voltak azok, de minden esetre megpróbálta velük megosztani, hogy mit tapasztalt. Nem ment a saját maga feje után, ugye, ami az egyik legegyértelműbb jele annak, hogy valaki vagy képzelődik, vagy tényleg a sátán játszik vele, hogy állítólag hallott valamit, és megy a maga feje után. Senkinek a tanácsát nem fogadja el, senkivel nem beszéli meg, ő neki ki lett ez nyilatkoztatva, és ezt ő átviszi tűzön-vizen. Akkor az egészen egyértelmű, hogy ott nincs megkülönböztetés, nincs alázat, nincs megnyílás arra, hogy most gondolkodjunk együtt azzal kapcsolatban, hogy mi van. Bizony, ugye a megkülönböztetésnek a lelke rendkívül fontos, és ez egy olyan erény, amit ugye el tudunk sajátítani. Nézzük meg, hogy Teréz hogyan segít bennünket abban, hogy eldöntsük, hogyha valakinek, na most ugye azt mondom, hogy ha valakinek ilyen misztikus jelenségben van része, persze jó, nekünk az Istennel való hétköznapi kommunikációban is segíthet ez azért valamelyest. Így írja, visszatérve arra, amit a lélekkel való beszélgetésről mondtam, minden említett fajtája lehet Istentől, a gonosz szellemtől, vagy az illető tulajdon képzeletétől is. Teréz konkrétan felsorolja ezt a hármat. Na most az első kritérium, hogy hogyan ítéljük meg, hogyan különböztessük meg ezeknek a valódiságát. Egy dologra figyelmeztetlek benneteket. Ne gondoljátok, még amikor Istentől lenne is az a kegyelem, hogy ettől jobbak lesztek, hiszen, poénos, ő sokszor szólt a farizeusokhoz is. Hát Jézus beszélt a farizeusokhoz is. Szólt neki, azt nem lett jobb az élete tőle. Jézus látták is, ugye, nem csak testébe, földön, még föltámadása után is látta a 12 apostol, és akik közül valamelyik okos még mindig fölkiáltott, hogy most állított helyre Izrael országát. Uram, tehát a halvány lila segéd fogalma nem volt arról, hogy Jézus most miért jött erre a földre, pedig már Jézus föltámadott dicsőségében, ott megy fölfelé az égbe, ott Galileába. És az még mindig megkérdezi, hogy most lesz-e az izraeli miniszterelnök, hova lehet menni, szavazni, rád menni, Jézus Krisztust be akarom írni, mert te fogod helyreállítani a messiási országot. Még mindig ez a gondolatja neki. Látjuk, ez a megint a misztikusoknak a zsenialitás, hogy azt mondják, hogy hiába látnánk meg, hallanánk mi Jézust. Önmagában ez semmit nem jelentene, ha nem lenne mi, az a legszükségesebb dolog, ugye, ami a hit. Hit nélkül Jézus itt lehet, te totál megdicsőültem mellettem. És láthatom őt, és hallhatom őt. Ha hitem nincsen, akkor ez mit sem használ nekem. Ettől én még nem leszek jobb ember. Tehát, így írja, ne gondoljátok, hogy ettől jobbak lesztek. Azaz, Pontosan erről van itt szó, hogyha felmerül, hogy én jobb vagyok, mert Isten nekem mondott valamit, akkor ugye már mi üti fel a fejét? A gőg. Oh. Tehát amikor ugye valakinek állítólag van egy ilyen tapasztalata, de emiatt jobbnak, különbnek, szentebbnek tartja magát, mint mások, akkor megint veszett fejszennyele az egész, még akkor is, ha Isten szólt hozzá. Tehát, hogyha valakit eltölt a gőg, hogy én jobb vagyok, akkor teljesen mindegy, de általában azért, amikor tényleg Isten szól hozzánk, és valaki az élete tényleg megnyílik, akkor annak a hiteles jele pontosan az lesz, hogy ő ebből alázatot merít. Ebből önismeretet merít. Hogy pont ezért nem fogja magát mások fölé helyezni. Így mondja, minden jó azon múlik, hogyan használják ezeket a szavakat. És semminek, ami nincs teljes összhangban a Szentírással, ne adjatok nagyobb hitelt, mintha magától a gonosz szellemtől hallanátok. Kezicsókolom. Hát már megint az, hogy a föltétele annak, hogy amit én értek vagy hallok, akár rendkívüli módon, akár rendes módon, föltétele az, hogy ez igaz legyen, hogy teljesen megegyezik-e a Szentírással. De Teréz megint ugye zseniális ebben, hogy ad nekünk, mint az egyház, egy objektív kritériumot. Hogy van mihez viszonyítani. Ott a Biblia. És ugye, csak zárójelben, ugye sokszor elmondtam ezt már, hogy ugye Teréznek nem is volt teljes Bibliája. Tehát ugye hihetetlen, hogy az a művei hemzsegnek az Isten igéjének az idézésétől. Minden harmadik sorában az Isten igéjét idézi, úgy, hogy közben szegénynek nem volt a kezében teljes Biblia. Miért? Mert nőknek nem adtak. Kettő, ha kapott volna is latinul lett volna, akkor sem értett volna bőle semmit. Vagy áthallással maximum, de... És akkor Teréz hogyan? És mégis hát Isten igéjének a szerelmese volt. Mégis idézgeti. Hogyan? Például onnan, hogy rendkívüli módon fülelt a prédikációk alatt, és a prédikációkban, amikor a pap idézte a Szentírást, ő azt megjegyezte. Vagy amikor zsolozsmáztak, mert zsolozsmájuk ugye volt, latinul volt ugyan, de hát a spanyol alapján ő valamit ugye áthallott azért belőle. De meg olyanok voltak, hogy a szentek életéről, meg Jézus életéről szóló spanyol nyelvű könyveket olvasott, és abban voltak szentírás idézetek így össze-vissza. De ez volt neki. Tehát egyáltalán nem volt valami jó helyzetben szentírás ismeret kapcsán, és lefogadom, hogy jobban ismeri a Bibliát, mint ma sokan, akiknek itt van a kezünkben ekkorában, magyar nyelven a teljes, totális Biblia, amiha Teréznek meg lett volna, ő szerintem lehozta volna a csillagokat az égről. Ha neki azt mondta volna, hogy Teréz, kapsz egy ekkora Bibliát spanyol nyelven, minden benne van. Hát szerintem olyan boldog lett volna, hogy abba halt volna bele, szerintem, hogy ilyen létezik. Nekünk meg itt van, megvehetjük ugye ócon, és ugye egyáltalán nem biztos, hogy használjuk, ott van a pócon, jó, porosodik, lefújjuk, léhat. Ugye? Tehát, hogy a Szentírást ugye olvasni kell már csak azért is, mert hogyha én tudni akarom, hogy objektíven milyen az Isten, akkor nyilván a Szentíráshoz kell fordulnom, és hogyha visszatérünk arra, hogy Jézus miket mondhat nekünk, akár rendes, akár rendkívüli módon, itt a Szentírásnak ezt a témáját úgy hozhatjuk be, hogy elég valószínű azért az, hogy Jézus nem mond nekünk olyan valamit ma, amit nem mondott volna az evangéliumban. Tehát ő nem fog valami olyat mondani, amit ő nem mondott volna akkor. Miért? Mert ő ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Az nem egy másik személy, aki ott beszélt 2000 évvel ezelőtt az evangéliumban. Ő, aki most hozzánk szól, az ugyanaz. Ergo nem fog gyökeresen más dolgokat mondani, mint amiket akkor mondott. Most nem azt mondom persze, hogy nem használhatna más szavakat, hát nyilván használhat más szavakat, csak a hangulata az ő közléseinek, és akkor most mire térünk ki? Ugye ezekre, megint ezekre a lelki naplókra, meg ezekre a hallomásos könyvekre, hogy Istenem, tényleg csak néhányba belelapoztam, vagy belelapozok, és ugye ezeknek az állítólagos üzeneteknek a hangtónusa, az a hangulata, az ég és föld az evangéliumhoz képest. Hogy ott Jézus úgy beszél, ahogy én azt mondom, hogy Úristen, ez annyira furcsa, annyira ilyen túlságosan emberi, mondjuk így, tehát az ember itt most abban a primitív értelemben, hogy annyira emberléptékű, annyira földies, annyira, nem, tehát az a hangtónus, amit ahogy ezek az egyes üzenetekben állítólagosan Jézus meg Mária szól, az olyan sokszor nem, az evangélium hangulatával teljesen ellentétes. És még akkor is, hogyha tartalmilag ilyen szép üzenet van benne, de azért, ja. Szóval nem tudom, én nektek most ezt a szubjektív érzésemet osztom meg, hogy nekem ez ezért nehéz. Mert annyira eltérő, és erre mondhatjuk azt, hogy igen, aki ismeri az evangéliumi Jézust, személyesen is, és sokat olvassa az evangéliumot, szerintem az könnyen fogja szűrni azt, hogy milyen irodalmakat érdemes olvasni, és milyeneket egyáltalán nem érdemes olvasni, és ugye tudjuk, hogy ha ennyivel rövidebb a hokerli egyik lába, akkor be lehet alá tenni, tehát én mindig ezt mondom, hogy nyugodtan, meg úgy is jön a tél, és ilyen nagy könyvek, hát na jó, mindegy. Szóval nézzük meg az ötödik pontot. Az, hogy belülről, felülről vagy kívülről jön-e, nem annyira fontos, mint hogy Istentől való. Jó. A lehető legbiztosabb jelek véleményem szerint a következők, megint sorolja a kritériumokat. A legelső és legvalóságosabb az az erő és hatalom, amely együtt jár velük a beszédben és a cselekvésben. Jobban megmagyarázom, mondja Teréz. Egy lélek, ki ez? Ez ő. A már mondott teljes belső felzaklatottságban és zűrzavarban, az értelem sötétségében és szárazságban van. Erre az egyetlen szóra, amely csak annyit mond, ne gyötrődj, minden további nélkül megnyugszik, és nagy világossága lesz, és megszabadul mindattól a fájdalomtól, amelyről úgy tűnt, hogy az egész világ és az összes tudós, bármennyit fáradoztak, nem tudták megszabadítani őt a gyötrődéstől. Ez a gyötrelem, amelynek oka az, hogy gyóntatója és mások azt mondták, hogy a gonosz szellem van benne, és az összes felejáró félelem egyetlen szóra, amely csak annyit mond, én vagyok, ne félj, olyan evangéliumi, mint a vegytiszta evangéliumi, megszűnik, mármint a szorongás, amikor Teréz ezt hallja, én vagyok, ne félj. Nagyon megvigasztalódik, és úgy érzi, senki nem képes mást elhitetni vele. Miközben nagy fájdalmat érez egyes súlyos ügyek miatt, amelynek kimenetelében bizonytalan, megérti, hogy meg kell nyugodnia, mert minden jól fog sikerülni. Bizonyosság vesz rajta erőt, elmúlik a fájdalom, és ugyanígy történik sok más dologgal is. Tyűha, na most az az első hiteles jel, amelyre azt mondhatjuk, hogy igen, Isten szólt hozzám, akár rendes, akár rendkívüli módon, az a teremtő erő, az a hatalom, amely ezekkel a szózatokkal együtt jön. Mert Isten szava teremtő szó. És Teréz ezt az önéletrajzában fejti ki bővebben, de itt is már elmondja, és Keresztes Szent János megint csak nagyon jól leírja ezt, hogy amit Isten kimond, az megvalósul. Isten nem csak információt ad nekünk, hanem amit mond, az megteremtődik. Az ő igéje, az ő szava által teremt. Hogy legyen világosság és lőn. Tehát kimondja a szót, és megvan. Legyen ez, legyen az, és megvan. Na most a misztikában ugyanerről van szó. Amikor Isten valamit mond, például azt, hogy ne gyötrődj, akkor ez a lélekben meg is valósul. Azt mondja, hogy ne, én vagyok, ne félj, akkor ez benne már ott akkor meg is valósul. Ez egy hiteles jele annak, hogy Isten szólt hozzánk. Ez a teremtő erő. Hogy amit mondott nekem, azzal nem csak egy információt mondott, hanem meg is valósult az, amit mondott. Ez az erő és a hatalom, amely ezekkel a szavakkal jön. Ugye Isten teremtő szava. Ugye ez a kétélű kard, ugye a zsidókhoz írt levél szerint, ugye behatol a csontjainkba, és létrehozza azt, amit mond. Mi is tapasztalhatunk ilyet, és nem mondhatjuk, hogy ez nekünk nem lehet egy saját tapasztalatunk, hogy gyötrődésben, szorongásban, szenvedésben, egyszer csak valahogy, valamilyen módon ott egy ilyen pici apró csillag valahogy ott megjelent, és esetleg egy ilyen gondolattal, hogy ne félj, vagy hogy szeretlek téged, például. És eloszlott az az egész. Reményik Sándor Kegyelem című verse pontosan erről szól. Ugye? Majd olvassuk el, házi feladat, hogy ugye gyötrődsz, átkozó, és ott az a pici egyetlen csillag, valami azon a sötét égen megjelenik, és oldódik a gyötrelem, oldódik a fájdalom. És egy ilyen szavak kíséretében lehet ez, hogy ne félj, hogy szeretlek téged, még akkor is, hogyha ezek nem megint csak valami kívülről, ilyen rendkívüli jelenségek által hozzánk érkező szavak, hanem úgy a gondolataink közepette vannak, de mégis megteremtik, amit jelentenek. Igen, na ez például hétköznapi tapasztalat számunkra, de már is elmondhatjuk rá, hogy Isten kommunikál velünk. És ezt ő hozta bennünk létre. És talán azért az életben egyszer-kétszer már volt ilyen tapasztalatunk. Egyébként még azt kiemelem, hogy Jézus Terézhez, Avilai Terézhez szólt sokszor rendkívüli módon, igen, tehát Teréz sokszor hallotta Jézust ezekkel az auditív, megfogható, leírható szavakkal, de ami a legmegdöbbentőbb, hogy ezek a Jézus által Teréznek mondott dolgok rendkívül rövidek. Rendkívül rövidek és evangéliumok. Hát ez, hogy én vagyok, ne félj. Hát ez ott van az evangéliumban fehéren, feketén. Hogy a húsvétkor a feltámadt Krisztus, hogy én vagyok, ne féljetek. Tehát ez annyira vegytisztán evangéliumi, annyira ő. Annyira érezzük, hogy ezt nem más mondja, ezt ő mondja. Vagy amikor Teréznek Jézus kicsit hosszabb dolgokat mond, azok akkor se olyan borzasztó hosszúak. Egy-egy mondat, egy-egy ilyen frappáns, valamilyen szállóige, ilyeneket mond neki, hogy Teréz, te foglalkozz az én dolgaimmal, én majd foglalkozok a te dolgaiddal. Ilyeneket mond neki, ilyen aranyos dolgokat. Tehát, hogy rövidek, frappánsak, velősek és evangéliumiak azok a szavak, mondatok, amiket Jézus rendkívüli auditív élményen keresztül mondott Teréznek. És ez nekem azért hozzátenném, hogy kritérium szerintem, ahhoz, hogy kicsit értékelni tudjunk ilyen misztikus jelenségeket. Például a Barsi Balázs atyának adtak oda egyszer egy ilyen, gondolom még lehet ennél is vastagabb ilyen látomásos könyvet, hogy Szűzanya üzenetei, és akkor kérdez, Balázs atya, mit szól ehhez, csak ennyit csinált, hogy Szűzanya ennyit nem beszél. Szóval ez sok. Tehát, hogy értjük, hogy kicsit, tehát nem azt mondom, hogy ne higgyünk el semmit, csak azt, hogy ez a Szent Tamási egészséges szkepticizmus, azzal egyáltalán nem járunk rosszul, hogyha egy kicsit bennünk van. A második jel, azt mondja Teréz, a nagy nyugalom, az áhítatos és nyugodt összeszedettség a lélekben, és a készség Isten dicséretére. Hogy az Istennek hozzánk irányuló szavai, ezek a megértések, amiket megértünk az ő szavaiból, ami bennünk így összeáll, igen, az bennünk nyugalmat, összeszedettséget és Isten dicséretét eredményezi. Ezt ugye nyilván annak kontrasztjában mondjuk, hogy amikor a gonosz lélektől vagy saját magunktól jön ez, akkor az egyáltalán nem biztos, hogy nyugalom és áhítatos összeszedettség és Isten dicsérete kíséri. Lehet csak még jobban kétségbe esünk, még jobban elszomorodunk, még nagyobb problémánk lesz, és akkor már is mondhatjuk, hogy akkor, hát bármennyire is én azt hiszem, hogy Isten mondta, hát nem valószínű, hogy ő mondta. Mert az ő szavának a valódisága, hogy ez ő volt-e, az a hatásokból, a gyümölcsökből derül ki. Ugye, ahogy Jézus mondja, hogy a jó fa jó gyümölcsöt hoz. Ennyi. Tehát, hogy a hatásokból látom, hogy velem mi történhetett. Hetedik pontban a harmadik jel az, és nagyon, nagyon emberi ez is, hogy ezek a szavak igen hosszú időn át nem múlnak el az emlékezetből. Némelyek pedig soha. Igen, szerintem erről is lehet tapasztalatunk, hogy az életünkben lehet csak egyszer volt ilyen, vagy kétszer. De az a szó, vagy az a mondat, vagy az a szimbólum, vagy valami, amiről olyan biztosan tudtuk, hogy ezt Jézus mondja nekem. Ezt most ő üzente nekem, azt valószínű sok-sok év után sem felejtjük el. Most nem azt mondom, hogy ez 100 ilyen esemény, de lehet az életünkben volt egy-két ilyen nagyon-nagyon markáns esemény, amire most is vissza tudok gondolni, hogy ott voltam azon a helyen, abban az időben, és ott megértettem valamit. és ott Isten velem kommunikált. És akkor nem kell nagy dolgokra gondolni itt például. Gondoltunk például arra, hogy ugye Isten a kommunikációra mennyi mindent felhasznál még. Ugye? Közvetítő eszközöket. Nem csak az, hogy belül megfogalmazódik bennem egy gondolat, az is, de hát Isten szólhat hozzám egy másik személy által, szólhat hozzám egy könyv által, egy film által, egy zene által, valami külső eszköz által, amit ő abban a pillanatban felhasznál, hogy nekünk valamit üzenjen. Ugye Marcell atya életét, aki ismeri, például tudjuk, hogy ugye Marcell atyának az egyik egy ilyen nagyon első Isten élménye, ez a virágzó cseresznyefa volt. Fihetetlen, tehát Zalakaros környékén megvan még mindig az a birtok, ahova ő járt, még akkor nem volt atya, még akkor még a megtérése környékén volt, és tavasszal egy sima, egyszerű, fehér virágba borult cseresznyefa képe ihlette meg őt annyira, hogy ő ott kezdett el elgondolkodni azon, hogy mi az, hogy a végtelen, hogy több is van, mint ez az anyagvilág, és ott akkor úszkált a végtelenben. Pedig egy sima természeti jelenség volt, egy hétköznapi természeti jelenség, virágzó cseresznyefa, kész. De Isten azt akkor ott fölhasználta, és Marcell atya még élt, ezt az élményt nem felejtette el. Pedig az akkor történt vele, fiatalabb korában, és nagyon-nagyon erősen beléívódott. Igen, mondhatjuk, hogy ott Isten kommunikált vele. Ezáltal a egyszerű természeti jelenség által. És azt hiszem, hogy mindnyájunk talán föl tudunk idézni egy ilyet az életünkből, vagy ha nem, akkor picit gondolkodjunk ez ellen újra, és gondoljunk vissza arra, hogy melyik is volt ez, és hogyha hamar rájövünk, akkor ugye megvan, hogy ja, ezt azért nem nagyon kéne hát úgy elfelejteni, tehát lehet egy kicsit néha vissza kéne erre gondolni, mert sok-sok jó dolgot tudok ebből magamnak meríteni. És aztán itt van még a harmadik jel, egy szikra támad, nem tudom honnét, olyan elevenen, hogy akkor is megmarad, amikor már minden más remény elhal, mert még ha akarná, sem tudna kihúgyni a bizonyosságnak a szikrája. A bizonyosság megint csak egy jel, hogy amikor velem történt egy ilyen, nem tudtam benne kételkedni, de most itt a kételkedést ugye abban az értelemben, amivel kezdtük ezt az egészet, hogy mindig kételkedhetek, persze. Isten soha nem veszi el a szabadságomat, de mégis abban a pillanatban átéltem azt az egyértelműséget, hogy ez már teljesen egyértelmű. Igen, ez is egy jele annak, hogy az valóban egy Istentől jövő kommunikáció volt. Teréz még itt a végén mond érdekességeket, például az, hogy aha, amikor a képzelet okozza a látomásokat, akkor mi történik? Jaj, de jó. Azt mondja, akkor egyik jel sincs meg ezek közül. Sem a bizonyosság, sem a béke, sem a belső öröm. Ah. És ez azok életében, akik nagyon váldig állítják, hogy Isten nekik szólt, tudod, csak rájuk kell nézni. A belső örömnek, békének a szikrája nincsen meg bennük. Nekem Isten mondta. Bár megtörténhet, és én is tudok néhány személyről, akivel megtörtént, nagyon jó vicces, hogy nagyon elmerültek a nyugalom imájában és a lelki álomban, mert némelyek olyan gyenge alkatúak vagy képzeletűek, vagy nem is tudom mi az oka, hogy ebben a nagy összeszedettségben oly igazán magukon kívül vannak, hogy nem érzékelnek semmi külső dolgot, és annyira eltompult minden érzékük, mint mikor alszik az ember, és talán valóban szenderegnek is, mondja Teréz. Tehát, hogy persze, hát félálomban, hát csókolom, beindul a psziché, beindulnak az álmok, hát az álmainkban ott hangok vannak, ott képek vannak, ott valaki mond valamit. És hogyha az imádságban meg a misén elalszunk, akkor ugye felérjük, hogy Isten nekem mit mondott, pedig csak egyszerűen csak aludtam. Egyszerűen csak álmok. Ez papkér kellemetlen, de egyébként tudjátok, hogy ez bárkivel megtörténik. Tehát, hogy ezt a szendergést, amikor valaki félálomban alszik, és ugye reggel föl kell, hogy ilyen félálomban, hogy nem tudom én milyen látomások, meg hallomások voltak, és az egyszerűen csak egy ilyen, az még mindig ugye az agyi működés, ami az álmodás, ami félálomban is lehet. Tehát, hogy ezeket semmiképpen se keverjük össze azzal, hogy Isten nekünk mit mond. Nem azt mondom, hogy ő például az álom nyelvén keresztül néha nem mondhat valamit, a Szentírás is beszél erről, hogy ilyen van. De ezt se vegyük, hogy állandóan most ugye minden álom kép mögött azt kutatjuk, hogy most Isten mit mondhatott ezzel. Van ilyen, hogy mond, van olyan, hogy nem, de a félálomnak egyébként az időszaka talán az ott a legveszélyesebb ebből a szempontból, ez a félig ébrenlét, félig alvás, mert ott már keveredik a valóság és az álom, tehát sokkal könnyebben mondhatom azt, hogy én hallottam valamit, hisz ébren voltam. Nem voltál ébren, mert abban a pillanatban éppen aludtál. Tehát, hogy nagyon kell ezekkel vigyázni, főleg azoknak, akiknek, hát most ezt a csúnya szót mindig használom, hogy vallásos neurózisban szenvednek, akik ugye mindig a valláson keresztül látják a hétköznapi életnek minden részét, de ezzel a fajta beteges módon. Tehát ez nem a hétköznapi misztikus, hanem azon a zavart módon, hogy minden mögött Istennek a közvetlen akaratát és hangját hallom és vélem fölfedezni, hogyha esik az eső, akkor Isten azt üzeni, hogy ne induljak el. Pedig ő azt mondaná, hogy fiam, vegy egy esernyőt, és akkor menjél vele. Mert és akkor most, tehát hogy ezzel nem vagy az, hogy takarítottam, és szűzbáriát, véletlenül levertem a szobrát, és az úgy széttört, és akkor most ez most egy jel, hogy most valaki haragszik rám, és ennek a férje azt mondta, hogy ez egyetlen dolognak a jele ez, hogy nem tudsz takarítani. Semmi másnak nem a jele az. Milyen jó néha ez a kis racionális dolog itt, hogy nem kell minden mögé ilyen neurotikus módon oda képzelni, hogy Isten most mit mond meg, mit csinál meg. Minden jel mögött, pici jel mögött már beleolvasok valamit, hogy az Isten akarata. Nagyon-nagyon kell itt vigyázni, és aki félálomba történik ez vele, az meg még inkább ugye nehéz lehet. Tehát Teréz nagyon emberi, nagyon egészséges lelkélete tanít bennünket, hogy ilyen dolgokkal abszolút nem szabad foglalkozni, és leginkább onnan tudjuk, hogy ezeknek nincs létjogosultság, hogy ezek a hatások, ugye ezek a gyümölcsök nem jönnek létre bennünk. Jó, hát akkor idő van, köszönöm szépen a figyelmet, nagyon hívok mindenkit következő alkalommal, mert az extázisról és az elragadtatásról, ugye érdekes lesz, várok mindenkit szeretettel. Köszönöm szépen.